Budapestről a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pódiumbeszélgetést tartottak Veszprémben Bódi Mária Magdolna boldogavatásának állomásairól. A Gizella napok keretében rendezett pódiumbeszélgetésen Udvardi György veszprémi érsek, Kulcsár Dávid atya és Kovács Elemérné, Bódi Mária Magdolna unoka húga idézték fel a boldogavatási eljárás legfontosabb állomásait. A beszélgetést Lószné Dömötör Enikő irodavezető moderálta a Bíró Gicei házban, a Szaléziánum érsekségi turisztikai központban. Az esemény során végig tekintették az elmúlt másfél év lelki és szervezési folyamatait, az érlelődő remények és az előkészületek időszakán, a boldogavatás váratlan elhalasztásáig. Hálaadó ünnepi szentmisét mutatott be Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek 14. Leó pápa megválasztása alkalmából a kalocsai főszékesegyházban. A főpásztor beszédének kezdetén úgy fogalmazott: csodálatos számunkra, hogy 14. Leó pápát megválasztották Szent Péter 266. utódául a 267. pápaként. Az Úr gondoskodik a pásztorról, aki vezeti az egyházat, jó pásztor módjára. A jó pásztor vasárnapja pedig különösen alkalmas arra, hogy a Szent Atyára is gondoljunk, és ő érte imádkozzunk. Jézus a Mester azt akarta, hogy az emberek részesüljenek az ő pásztori küldetéséből. Péternek azt a küldetést adta, hogy legeltesse anyáját, méghozzá legfőbb pásztorként. Amerika, ahonnan a pápa származik, elsősorban a gazdasági szempontokat emeli ki. Robert Francis Prevost ezzel szembefordulva szerzetesi életet vállalt, misszióba ment Peruba, nemet mondott a kényelem világának, nemet mondott a fogyasztói felfogásnak, és magasabb rendű értékeket vállalt fel. Bábel Balázs hozzátette, örömmel hallgatjuk minden megnyilatkozását, mert úgy tekintünk rá, mint akit a Szentlélek vezérel. Az ukrán-magyar határszakaszon 4646-an léptek be Magyarországra kedden, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Szigorúbb és részletesebb szabályokat vezet be az állami építési beruházások költségellenőrzésére a kormány. A rendelet részben orvosolja azokat az aggályokat, amelyeket korábban az Európai Bizottság fogalmazott meg a közbeszerzési eljárások átláthatóságával, az összeférhetetlenségi szabályok hiányosságaival és az uniós források felhasználásának kockázataival kapcsolatban. Megjelent az a rendelettervezet, amely szabályozza, hogy mely energiaitalokat nem lehet 18 év alattiaknak árusítani júniustól. Eszerint azokra az italokra vonatkozna a korlátozás, amelyek 100 ml-enként 15 mg-nál több koffein tartalmaznak. Ez alól kivételt jelentenek a teljes vagy növényi teljes italok. Jóváhagyta a Jobbik népszavazási kezdeményezését december 24-e munkaszüneti napán nyilvánításáról a Nemzeti Választási Bizottság, közölte az ellenzéki párt. A kormánypártok korábban már számos alkalommal utasították el a parlamentben a Jobbik ezen kezdeményezését. Washington kivonul az ukrajnai háború rendezéséből, ha Kijev és Moszkva nem ér el eredményt a béketárgyalásokon, erősítette meg Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének külön megbízottja, a Breitbart News amerikai hírportálnak. Oroszország és Ukrajna képviselői csütörtökön Törökországban tárgyalnak a béke feltételeiről. Az ukrán elnök személyesen is részt venne a tárgyaláson, az orosz elnök jelenléte azonban továbbra is kérdéses, olvasható az Inforádió oldalán. Földrengés okozott riadalmat Nápoly környékén. A 4,4-es erősségű földmozgás miatt egy időre a régió vasúti közlekedését felfüggesztették. A rengés középpontja a Campi Flegrei régióban volt. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett ma sok napsütés várható. A nap első felében Vastagabb lehet a magas szintű felhőzet, csapadék nem lesz. A nyugati szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet általában 19 és 24 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is! A Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. május 14-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk, melynek vendége ez alkalommal Bíró Péter lesz, a Kisbíró méhészet méhésze, akivel a méz és a méhek világnapjához kapcsolódva beszélgetünk, egyebek mellett a mögöttük lévő 3 évtizedről, az ágazati nehézségekről, de megtudhatjuk azt is, hogyan befolyásolja az eddigi évüket a hosszantartó hideg időjárás. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. A mai adásban II. Péter egri püspökről, Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. Ajánlunk következik.
A Győri Egyházmegyének az almanakja szerint történt az, hogy nem csak a későbbi II. András királyfi, hanem a későbbi győri püspök, aki Péter volt, az is itt nevelkedett az egri püspöknek az udvarában, ugye ennek a II. Péternek az udvarában. Most azért annyit én zárójelben megjegyeznék, hogy II. András gyerekkorában nem volt trónörökös.
9 óra után kilátó című regionális műsorunkban dr. Zaher Gábor főorvos, toxikológus, címzetes egyetemi docens a függőségekről beszél. Kisújszálláson ugyanebben az órában Napról napra című regionális műsorunk kezdődik. 155 éve 1870. április 30-án született Komáromban Lehár Ferenc zeneszerző, operettkomponista, karmester. Portréműsorunkban ezen apropóból beszélget Klement Terézia nyugalmazott pedagógussal, Lehár Ferenc életművének kutatójával, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. A közelmúltban jelent meg az Operett király, Lehár Ferenc életútja című könyv. Ennek a műnek az egyik szerzője riportalanyunk, akit munkájáról, kutatásairól és a jeles zeneszerző iránti tiszteletéről is kérdez az adás szerkesztője. Következzen most rövid ajánlónk.
Azért is Sopron díszpolgára, mert hát ő soproninak vallotta magát, tehát mármint lakosnak, és 10 évenként meg kellett újítani és kérvényeznie az állampolgárságot, így maradhatott, mint külföldön lakó magyar állampolgár. Azt is szeretném elmondani, hogy szerintem ennél nagyobb bizonyíték semmi másra nem kell, és jó lenne, hogyha nem osztrák zeneszerzőnek könyvelnék őt el, még sokan úgy tudják Magyarországon is, hanem ő igenis, ez magyarság.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban szó lesz a trianoni döntés egyházra gyakorolt hatásáról, a börtönkurzió 10 éves évfordulójáról, áldozatsegítő képzésről, a Jerikó zarándoklatról és a Sátoraljaújhelyi bortemplom foglalkozásairól. Ezt követi a Lélekszava. Műsorunkban Jézus Krisztus feltámadásáról hallhatják Kormos Csaba atya elmélkedésének 2. részét. 11 órakor hírekkel jelentkezünk, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. Az adás elején híres emberekről elnevezett ételekről beszélgetnek Artner Oszkárné háziasszony és az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Majd a folytatásban még az otthoni kávékészítéssel kapcsolatosan adnak jó tanácsot kedves hallgatóinknak Szabó Tibor, a Míves Kávézó tulajdonosa és a műsorszerkesztője. Következzen rövid ajánlunk, melyben Artner Oszkárné Kati néni beszél.
Amikor erre a műsorra készültem, sok érdekes kifejezéssel találkoztam, egyik, ami neki nagyon tetszett, hagy említsen meg, csemege csinálók. Mert Kossuth Lajos idejében, tehát 1840-es évek elején még így nevezték a cukrászokat, hogy csemege csinálók, de nem csé betűvel írva, hanem TS-sel mindkét helyen, tehát csemege csinálók. A cukrász szót később alkotta Széchenyi.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Blaskó Mária, Faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Pahomioszról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Kányádi Sándor költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
A boy went back to Napoli because he missed the scenery. The native dances in a charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey Mambo, Mambo Italiano. Hey Mambo, Mambo Italiano. Go, go, go. You mix up Sicilian. Are you calabrese? Do the Mambo like a crazy with a hey Mambo. Enchilada with a fishy bacalada. And a hey kumpa, you don't have a dance room bar, but take some advice by Zano, learn how to mambo. If you're gonna be a spreader, ain't no gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Go, go, go. Shake like a Giovanna. And look in Sedici, get you happy when a pig's over the mambo. You're happy when I'm with you with a mambo.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a mai témánk pedig a méz lesz, a méhek a témakörében, hiszen április 30-a volt a méhek világnapja, május 20-a pedig a méz világnapja lesz, úgyhogy nem is lehetne aktuálisabb ez a beszélgetés. Üdvözlöm a stúdióban Bíró Pétert, a Kisbíró méhészet méhészét.
Jó napot kívánok!
Nagyon érdekes számomra mindig az, hogy valaki miért szeretne elkezdeni foglalkozni a méhészettel, a méz készítésével, vagy hát a méz feldolgozásával. Önnek mi volt az apropója?
Hát ez nyilván nagyon változó, hogy ki miért. Én nagyon korán, tehát 12 évesen lett már egy méh családom lényegében, és azóta folyamatosan van is. És hát valahogy az engem nagyon érdekelt, hogy ők ott, hogy dolgozgatnak. Előttem elolvastam egy-két könyvet, tehát nem csak úgy kezdett el érdekelni, és akkor nyilván ott volt egy közeli méhész, a Sándor Jóska bácsi, és akkor ő tanítgatott, meg oda jártam hozzá méhecskéket nézegetni, meg tanulni, és akkor végül is onnantól méhészkedek. Egyébként általában azt lehet mondani, hogy a méhészek nagy része természetszerető ember, mert nyilván ezt a tevékenységet ott kell végezni, meg biztosan kell hozzá szeretni így a állatvilágot feltétlen.
Igen, csak hogy nem feltétlenül egy egyszerű terület ez, hiszen folyamatosan küzdenek valamilyen akár betegséggel, valamilyen nehézséggel, vagy ugye nem fogy talán annyi méz, majd erre később kitérünk, hogy most hol tartunk ebben a fogyasztásban, de visszakanyarodom még ide az elejére, egyébként is ezen a területen kezdett el iskolába járni, tehát ugye az agrár, az megmaradt az agrárvonal.
Igen, igen, végülis az iskoláimat is így van, agrárvonalon végeztem, aztán ugye agrármérnökként fejeztem be, és visszatérve az előző gondolatra, hogy most már még nehezebb méhészkedni, amúgy sem volt egy könnyű szakma olyan szempontból, hogy ugye állatokkal foglalkozunk, de egyébként a növényvilágtól függünk, tehát nem tudom, hogy van-e még egy másik ilyen, és ezért mind a kettőt ismerni kell, aki ugye jó, hát legalábbis aki jól akar tudni méhészkedni, és az utóbbi időben pedig még ugye plusz nehézségeink vannak olyan szempontból, hogy a méheknek az egészségben tartása az minden évben, tehát egyre nehezebb.
Egyre fogékonyabbak a betegségre, vagy ennyi minden változik körülöttünk?
Sok minden változik ugye körülöttük, és nem feltétlen olyan irányba, ami nekik jó. Betegségeik is vannak, amire végül is lehet, hogy egyre érzékenyebbek is. És nyilván ezek összefüggenek, mert lehet, hogy a kedvezőtlen környezeti hatások miatt érzékenyebbek a betegségekre, és ezek így együttesen azzal járnak, hogy ugye sokszor van olyan, ami általában azért a médiában meg szokott jelenni, hogy akkor mondjuk ennyi meg ennyi méh pusztult el, és valóban sokszor ilyen ijesztően nagy számokat szoktunk mondani.
Hát igen, mert hogy ugye egy családban mennyi méh is van?
Hát ilyenkor nyáron akár 50-70 ezer darab is.
Télen ez egy rettenetesen nagy szám, hogyha végig gondoljuk.
Egyébként úgy igen, sok, de hát ez nekik ugye ez egy természetes egységük, ennyinek kell lenni, tehát hogyha például mondjuk tételezzük fel télen van 20 ezer darab méhecske, és mondjuk annak csak a fele van már a kaptárba, akkor az már azt jelenti, hogy ott az, hogy ők megérik-e a tavaszt, az borzasztó kockázatos lesz, vagy nem is fog sikerülni.
Milyen elhullási számmal szoktak nagyjából kalkulálni?
Kicsit visszakanyarodnék ahhoz, tehát a régi szakirodalmak szerint, meg egyébként a 30 évvel ezelőtti tapasztalatok szerint is, gyakorlatilag egy normális téli veszteség az pár százalék volt. De tényleg, tehát csak ilyen 100-ból egy-két család, ami tönkrement. Most az idei tavaszon például, ugye az Országos Magyar Méhészeti Egyesület csinált egy ilyen felmérést az ország méhészei között, és hát gyakorlatilag majdnem, azt lehet mondani, hogy 50%. Ami ugye
a veszteség.
Igen, az 1-2 százalékhoz képest az egy borzasztó nagy romlás. És ami nagyobb baj, hogy ez olyan szempontból nem is kirívó szám, hogy az utóbbi éveket, ha megnézzük, nem volt sosem 10% körüli veszteség, mindig több.
Most, hogyha kicsit, ha már említette ön is, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt mi volt a helyzet, akkor kanyarodjunk vissza oda, hogy a 90-es években, vagy 90-ben indult a kis bíróméhészet. Milyen különbséget érez, mert mondta, hogy nagyon nagy a különbség az akkori időhöz képest, a mostani nehézségekhez viszonyítva. Mi volt akkor a nehézség?
Akkor, ami könnyebb volt, az a méh családoknak a fenntartása, tehát nem került annyi erőfeszítésébe a méhésznek, tehát ők nagyon jól eldolgozgattak, tették a szokásos dolgaikat, tehát ők megvoltak. Nyilván, ugye akkor nekem még nem volt sok méh családom egyébként. Akkor is voltak már például, akik ugye akkor több méhecskével dolgoztak, tehát voltak értékesítési nehézségek akkor is, tehát volt, amikor kevés volt a mézára, vagy nem volt úgy igazából rá kereslet, tehát ez már akkor is megvolt. Hát most ez ezzel kiegészült, hogy most méhészkedni is úgymond nehezebb.
Ezért is kérdeztem, hogy ugye akkor talán könnyebben vállalkozott erre az ember, mint most? Tehát, hogy vannak új vállalkozó szellemű méhészek?
Egyébként vannak most is. Így van. Tehát ez végül is egy örömteli dolog, de mindig kerülnek elő olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy ezt a szakmát szeretnék megismerni, mert tetszik nekik, meg valamilyen módon közel érzik magukat ehhez. Úgyhogy azért vannak. Tehát újak is, fiatalabbak is, akik szeretnének megpróbálni méhészkedni.
Most mennyi családdal dolgoznak együtt?
Hát nekünk a családi méhészkedésbe úgy összesen közel 200 család van, de ez ugye többen vagyunk benne, és nagyjából ezzel dolgozunk.
És akkor milyen virágok segítségével készül el majd a méz? Csak mézzel foglalkoznak?
Amit még ugye a méhekkel tudunk gyűjteni, az még a méz mellett virágpor, meg ugye ők gyűjtenek egy propolisz nevű anyagot, ami ők fertőtlenítésre használják egyébként, tehát a kaptárt belülről fertőtlenítik vele, de ezt ugye össze lehet gyűjtögetni, és akkor ezt is azért szoktunk tőlük összegyűjteni. Nagyjából ezekkel, meg ugye több, hát igyekszünk azokat a fajta mézeket, amiket a környékben, vagy nem túl nagyon messzire vándorlással el lehet érni, azokat is igyekszünk gyűjteni. Tehát most tavasztól felsorolva van olyan év, amikor lehet gyümölcsmézet termelni. Idén például nem nagyon lehetett, mert akkor is hideg volt, tehát ez a tavasz, ez nem volt egy jó tavasz a méhészeknek.
A gyümölcsméz, vajon mindenki ismeri ezt a fogalmat, hogy mi az a gyümölcsméz?
Szerintem nem, meg ugye itt még ezen belül még lehet szűkíteni a kört, hogy éppen milyen gyümölcs. A leghangsúlyosabb íze egyébként a cseresznyemegynek van, tehát az a csonthéjasok közül. Aztán ugye utána van a repce, az is szokott lenni. Aztán ugye a magyar méhészetnek a fő méze az akác. És akkor nyáron pedig változó, tehát lehet termelni hársat. Hogyha jó a nyár, tehát hogy mondjuk nem nagyon asszályos, akkor jó vegyes mézeket is lehet termelni, és ezeket nyilván próbáljuk is.
We'll be right back.
Milyen érdekes, hogy a fővonal az akác, ami Magyarországnak egy ugye invazív faja, az akác maga, mégis ugye a méhészet milyen jól tudja hasznosítani.
Igen. Ellentmondásos nyilván egy kicsit mi nem is hívjuk sosem invazívnak, nyilván egyébként maga a méze hungarikum. Ráadásul az is egy fontos dolog, hogy a magyar erdőgazdálkodás tette végül is ilyen hasznos fává az akácot. Tehát nyilván mi általában a jó oldalát látjuk az akácnak kifejezetten, úgyhogy, és valóban a méze pedig olyan szempontból különleges, hogy világos színű, és ugye soká kristályosodik, és akkor...
De na, mindig ilyen nagyon szép átlátszósájmas marad.
Igen.
És akkor utána, igen. Mit lehet tenni akkor, hogyha mondjuk otthon kikristályosodik a mézünk? Ugye ez egy természetes folyamat.
Így van, előbb-utóbb mindegyik kikristályosodik. Van, amelyik nagyon-nagyon hamar, mint például a repce, azt folyékony állapotban nem is szoktuk üvegbe tenni, az már kristályosan ilyen krémmézként van. Egyébként, hogyha valakit nagyon zavar, akkor egy ilyen 40-45 fokos víz fürdőbe vissza folyékonnyá válik, és akkor nem is károsodik gyakorlatilag ezen a hőfokon. Egyébként nagyon fontos tudni, hogy az semmilyen beltartalmi változással nem jár, hogy kristályos egy méz, vagy folyékony, tehát pont ugyanazokat az anyagokat tartalmazza, és pont ugyanazokat az előnyös hatásokat is váltja ki az emberben.
És ha már itt tartunk, akkor milyen jótékony hatása van a méznek, mert azt mindenki tudja, hogy egy felső légúti megbetegedés esetén nagyon jó mondjuk fokhagymával, hagymával kombinálni egy forró teát, mondjuk igazából meleg teát javasolnak, igen, a mézhez, hogy ugye benne maradjanak ezek a jótékony hatóanyagok, de mit is tartalmaz?
Alapvető összetétele sokféle cukrot tartalmaz, amik egyébként ugye a növényi, tehát nektár eredetűek, és azért érdekes ez, mert amit egyébként a fogyasztásban benne van, cukorfélék, azok nagyon, nagyon egysíkúak, ugye mi általában, ami legalábbis a élelmiszerekben van, az ugye a kristálycukor, tehát a répacukor igazából, de a méz az sokkal többfélét tartalmaz, amik egyébként szükségesek az emberi szervezetnek, tehát sokféle, főleg energia gazdálkodás szempontjából, tehát ugye egyfajta energiát biztosít a szervezetnek. Ezen kívül vannak benne ásványanyagok, van, amelyik mézekbe kifejezetten sok, például az erdei mézekbe, és ezek alapvetően már jótékony hatások. Egyébként magát a gyógyhatását, ami mondjuk a felső légúti betegségeknél is kijön, az például a méhektől kapja, mert amikor a méhek feldolgozzák a nektárt, akkor különféle ugye enzimeket adnak hozzá, és akkor annak a leszármazott anyagai, azok adják például a méznek a antibakteriális hatását, ami miatt ugye jó a felső légúti betegségeknél, és ebből az is következik egyébként, hogyha olyan méz, ami mondjuk a nem találkozott méhekkel, tehát mondjuk azt, hogy hamis mézek, azok például nincs ilyen hatása.
Meg tudjuk egyébként azt mi különböztetni, hogy ha akár már levettük a boltban a polcról, hogy hazavisszük, mi alapján jövünk rá arra, hogy mondjuk nem eredeti mézről van szó?
Ez nem feltétlenül könnyű. Azt szoktuk egyébként javasolni, hogy a vevő igyekezzen az eredetről meggyőződni. Nyilván ezt akkor a legkönnyebb, ha valakitől személyesen megveszem.
Egy kis termelőtől vesz.
Ha erre nincsen mód, akkor szerencsére már most a kötelező a címkéken feltüntetni a származási országokat, és a származási országokból nagyon sok mindent le lehet szűrni, hogy akkor az a méz az vajon jó helyről jött-e, ahol mondjuk méhekkel termelik, vagy olyan helyről, ahol nem feltétlen.
Csak annyit látunk, hogy az Európai Unióból származik.
Most még, igen, illetve most nálunk már nem, meg az összes uniós ország át fog arra állni, hogy tehát tételesen fel lesz sorolva, hogy a X méz be milyen országokból származó mézek vannak.
Mondjuk ez tipikusan az a terület szerintem, amit egyébként is be tudunk szerezni kis termelőtől, nem kell messzire menni, Egerben a piacon is lehet kapni, és akkor tudjuk, hogy az valódi méz.
Igen, és gyakorlatilag szerintem Magyarországon minden településen van méhész. Én úgy gondolom, mert azért az a tapasztalat, úgyhogy mindenféleképpen így van, be tudjuk szerezni. Egyébként mert sokszor kérdezik különben ezt, hogyha bármilyen valahol előadást tartunk, vagy mézbemutatót, akkor ez mindig fölmerül, hogy hogyan lehet megkülönböztetni. Sokáig azt gondolták az emberek, hogy a kristályos méz. Ez a egyébként
hogy
a legjobb.
Hogy
az nem jó. Uh-huh. Úgyhogy ez a legnagyobb tévedés, mert az összes természetes méz bekristályosodik. És egyébként legkevésbé az fog bekristályosodni, ami nem természetes méz, tehát pont fordítva van a folyamat. Egyébként egy dolog mindenképpen jellemző, hogy ha természetes mézről beszélünk, annak mindenféleképpen van olyan íze, amit ugye az adott növényből hozott, tehát nagyon szépen megkülönböztethetőek ezek a mézek egymástól is, tehát ugye van az akácméznek is, mindegyiknek van íze. Úgyhogy szerintem az már mindenféleképpen gond, hogyha nincs egy méznek íze. Tehát csak megkóstoltuk, és csak édes.
Igen, mert tulajdonképpen ezt nagyon könnyen lehet hamisítani, akár szirup-szerű anyag hozzáadásával, vagy dúsítani.
Sajnos egyébként a statisztika szerint is benne van a világ leggyakrabban hamisított élelmiszerek között. Nyilván emiatt, hogy könnyű hamisítani, igen.
Most, hogyha visszaemlékezik az elmúlt 35 évre, hol voltak azok a pontok, amik mondjuk azért úgy nehezebbnek tűntek azok az évek?
Ez egy nehéz kérdés, mert olyan nem nagyon volt, amikor mondjuk azért az is akár felmerült volna, hogy nem csinálom tovább, vagy abba kellene ezt hagyni. Olyan, az még nem jött el az a pont. Tehát gyakorlatilag nincs, az én történetemben nincs ennyire kirívó nehézség. Tehát nehézségek általában voltak, azokon mindig át tudtunk lendülni, de nem volt olyan jellegű, ami mondjuk ennyire kirívó lett volna.
Akkor tehát egy méhész mondjuk felkészül arra, hogy persze lehet rossz az idő, jöhetnek betegségek, és ezzel tisztában van az ember, akkor talán könnyebben vészeli át ezeket az időszakokat?
Igen, mindenféle így van. Tehát aki méhészkedik, és már azért pár évet eltöltött a szakmában, az nem lepődik meg azért azon, hogy például most akácvirágzáson is nagyon rossz idő van, mert máskor is volt már ilyen. Nyilván nem örülünk neki, meg borzasztóan kellemetlen, de tudjuk, hogy ez előfordulhat, és elő is fog fordulni a jövőben is.
Mire kell most számítani, mert azt már tényleg látni lehet, hogy ugye virágzik az akác, a méhek pedig akkor ilyenkor még nem dolgoznak ennyi, 12-18 fokban?
Igen, a növénynek a nektár kiválasztása sem működik igazából, csak nagyon minimális módon, tehát és a méhek pedig egy ilyen, 12-13 fokig egyáltalán nem. A fölött is elég nagy veszteséggel tudnak ilyenkor dolgozni, mert nem, tehát sok méh, ugye, ha ledermed, mondjuk, mert jön egy hidegebb szél, vagy néha elég az is, hogy elborul, és akkor sokan elpusztulnak közülük a ilyenkor kint. Tehát ilyenkor számottevő gyűjtés nincsen. Most itt Heves megyében már körülbelül, hát a 9. napja, hogy már van nyílott virág az akácon. Most egyébként már teljes virágzásban, sőt túl van a virágzás közepén, és azóta még számottevő gyűjtés nem volt. Nyilván meg kell várnunk a végét a virágzásnak, mikor azt tudjuk mondani, hogy milyen lett az idei akác termés. De
mennyi van még a virágzási időből?
Hát még pár nap. Tehát ez az idei akác termés, ez már rekordtermés nem lesz semmiképpen, tehát sőt, valószínűleg egy közepes termése.
És akkor az elmúlt évekhez viszonyítva mondjuk önöknek is az akác az egyik fő vonal?
Mindenféleképpen. Szerintem minden magyarországi méhésznek, tehát az akác a fő növény. Az elmúlt éveket, hogyha nézzük, egyébként voltak benne jó évek is akác méztermelés szempontjából. És hát nyilván nagyon változó, tehát hogy melyik év éppen milyen lesz.
Akkor majd remélhetőleg a repce fogja kompenzálni, kicsit kiegyenlíteni ezt az időszakot?
Hát most az sem, az ugye már elvirágzott, igen. És onnan sem származott sok méz, tehát az idei év egyelőre mézeti szempontból nem egy sikeres év. Ha onnan nézzük, hogy ugye volt ez a bizonyos méz családpusztulás, amiről már beszéltünk, tehát ez egy óriási kiesést jelentett, és ez a alapvetően hideg volt a tavasz, tehát majd nyilván, hogy utólag meg lehet nézni az átlaghőmérsékleteket, hogy alakultak, de hideg volt, és ezért aztán a repce virágzás alatt is volt ugyan egy
melegebb időszak.
Igen, egy rövid időszak, amikor meg kifejezetten meleg volt, de az nem volt azért elegendő arra, hogy most abból is, tehát a repcéből szerintem abból is egy nagyon közepesnél rosszabb, ilyen gyenge eredmény született. Most az akácot még egyelőre nem merem feltétlen kijelenteni, de az sem tűnik jelenleg jónak. Hát még ezen kívül majd lesznek a napraforgó, meg a napraforgó környékén esetleg a vegyes mézek, amik lehetnek.
Hogyan élik meg ezt az időszakot a méhek, amikor ennyire nagy a hőingadozás? Tehát amikor már mondjuk ők elindulnának, és már nem ennyire bágyadtak, és szeretnének ugye elkezdeni dolgozni, begyűjteni, aztán jön egy ilyen nagyon erős lehűlés. Akkor ők hogyan tudnak működni?
Ez sajnos ugye azzal jár, amit az előbb említettem, hogy ilyenkor mindig vannak veszteségek belőlük, mert ugye kirepül, mert mondjuk már olyan az idő, hogy van annyi hőfok, meg süt a nap, és a ilyen nagyon változékony időjárásba, hogyha közben megjön egy hirtelen felhősödés, lehűlés, és akkor megdermed kinn a virágon. Nyilván változó, hogyha utána újra kisüt a nap, akkor elképzelhető, hogy újra haza tud mégiscsak térni, de az is elképzelhető, hogy nem. Úgyhogy ilyenkor mindig nagyobb veszteségek vannak közülük.
Hol tartunk most egyébként a fogyasztásban? Mert hogy ugye gyerekkori emlékeimből, ha visszagondolok erre, azért ettünk mézet, de hogy úgy annyira nem volt nagyon elterjedt, sőt, egy nagyon sok gyerek nem szereti a mézet, valaki pedig kifejezetten. Hol tartunk most?
Mézfogyasztás végső soron szépen lassan, de növekszik Magyarországon. Ehhez szerintem nagyon sokban hozzájárul az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek a mézfogyasztást növelő, meg méz ismertető kampányai. Ezek közül az egyik a legjobb szerintem a mézes reggeli kezdeményezés, ami ugye iskolákba visszük el olyankor a mézet, és akkor egy kis beszélgetés, filmnézés a méhekről, mellette mézkóstoláson a gyerekeknek. Valóban mindig találkozunk olyannal, aki egyébként még nem fogyasztott mézet. Tehát ez alap, ez minden
igen, van. Ezt szerettem volna kérdezni, hogy vajon van-e olyan gyerek, aki nem találkozott még, csak akkor?
Igen. Tehát mindig találkozunk ilyen gyermekkel. De végső soron ezeknek azt látjuk, hogy megvan a haszna, mert stabilan növekszik szépen lassan a hazai mézfogyasztás. Egyébként a magyarországi méhészek és méhcsaládok száma az egyébként olyan szinten van, hogy mi minden évben gyakorlatilag többet tudunk termelni, mint amennyi a hazai fogyasztás. Ugye emiatt van az, hogy mi a világpiacra mindenféleképpen kell, hogy kivigyünk mézet, és akkor ilyenkor szoktak jönni a problémáink, hogy ott meg olyan árak vannak, amilyenek. Úgyhogy jó években gyakorlatilag többszörösét termeljük.
Akkor jut importra is?
Igen.
És egyébként keresik is? Tehát várják, hogy érkezzen a jó minőségű magyar méz?
Sajnos azt vesszük észre az exportált mézeknél, hogy igazából az ár számít. Tehát az európai piacon is sajnos. Ezért van az, hogy nagyon, nagyon sok kétes minőségű méz van az EU piacán is. Maga az EU is csinált ilyen vizsgálatokat, ahol saját magának bebizonyította, hogy nagyon sok a hamis méz a piacon. Úgyhogy hát ebbe bízunk, ebbe a címkézési szabályok megváltoztatásával. Ez ugye tavaly nyáron történt, és ugye van egy türelmi időszak, mire átáll mindenki, és akkor onnantól kezdve legalább a fogyasztónak lesz arra lehetősége, hogy megnézze a címkén, hogy honnan van az a méz, és akkor eldönti, hogy akkor melyiket szeretné megvenni.
Akkor itt jön be a tudatosság, hogy akkor most igen, már érdemes megnézni, igen, a címkét, mert valami olyan információt láthatunk, hogy vajon méze vagy nem méz.
Igen, ami már legalább segít. Igen. Így van.
Hogyha az árakat tekintjük, most említette, hogy nagyon nehéz lesz mondjuk az akát szempontjából az idei év. Ez mondjuk az árakat is emelheti?
Még ugye van pár nap a virágzásból, de ha úgy sikerülne, hogy nagyon rosszul sikerül valóban, tehát most, mert egyelőre most még nulla pergethető méz van a kaptárakban, akkor igen. Akkor szerintem lesz az árakba hatása.
De egyébként a mézára az így az elmúlt éveket, ha tekintjük, akkor mondjuk arányos volt?
Ha megnézem a többi terméket, megnézem az alapvető élelmiszerinflációt Magyarországon, a mézára ezt nem követte. Tehát volt benne emelkedés, tehát az utóbbi években, de nem nagy mértékű, és nem voltak benne ilyen kiugrások, hogy mondjuk egyszer nagyon drágán tudott a fogyasztó mézet venni, utána esetleg nagyon olcsón, tehát ilyen nagy változások nem voltak benne. Volt benne egy stabil emelkedés, de nem nagy mértékű, úgyhogy...
Elérhető áron van, én azt gondolom, egy jó minőségű méz, kistermelői méz.
Így van.
Mitől függ, hogy melyik a drágább?
Egyrészt attól is függ, hogy, és azért alapvetően az akácméz szokott a legdrágább lenni, mert ez fogyasztói szokás kérdése is, ugye a magyar fogyasztó szereti a világos és sokáig folyékonyan maradó mézeket, és ugye az jelen pillanatban nálunk az akác. Egyébként a világpiacon is többet fizetnek az akácért a mai napig, mint mondjuk a többi mézfajtáért, a vegyes mézekért akár. Úgyhogy egyrészt ez egy árbefolyásoló tényező. A fajta mézeknél ott pedig az befolyásolja nyilván az árat, hogy melyikből mennyit lehet termelni, mert amelyikből lehet mennyiséget termelni, annak nyilván nem feltétlenül lesz olyan nagyon magas ára, de vannak köztük olyanok, amiből nagyon-nagyon keveset lehet, tehát gyakorlatilag Magyarország viszonylatában, és azoknak szokott mondjuk lenni a legmagasabb az ára.
Említette ezt a címkét, hogy ugye már most ez az átállási időszak van, de mire vár még a szakma mondjuk? Mire van szükség még?
A legjobb végül is az lenne, hogyha hamis mézeket teljes mértékben, vagy legalábbis ha a lehető legnagyobb mértékben kiszűrnék az uniónak a piacáról, mert akkor gyakorlatilag egy egészséges piaci környezet tudna kialakulni. Egyébként a statisztikai adatokat, ha végignézzük, igazából a világon megtermelt természetes méz mennyisége, az nem is feltétlen elegendő a fogyasztásnak a kiszolgálására. Tehát ha hamis mézmennyiséget kivennék belőle, akkor gyakorlatilag egy keresleti piac tudna kialakulni mézre.
Nyilván, ami jó lenne a méhészeknek.
Ami nekünk jó lenne, igen.
Egyébként itthon mennyire küzdenek ezzel a hamisítással? Tehát, hogy tényleges, hogy bemegyünk a boltba, és akkor inkább az olcsóbb, rosszabb minőségű kérdéses, hogy mézet veszünk-e?
Magyarországon gyakorlatilag a polcokon is nagyrészt hazai méz van, tehát hazai termelőktől származó felvásárolt méz, ami egyáltalán nem hamis, tehát teljesen jó méz, úgyhogy nem feltétlenül itt van a legtöbb probléma, mert nálunk tényleg az a tendencia, hogy a boltok polcain ott is magyar méz van. Csak ugye, amit úgy említettem, hogy mivel mi többet tudunk termelni, mint amennyi itthon elfogy, azt meg ugye valahol el kell adni, és akkor ott jön az a probléma, amikor a hamis mézzel kell ott majd nekünk versenyezni.
Külföldön.
Igen. Így van.
Hát akkor nincs más hátra, nézzük a címkéket, most már egyre inkább az átállási időszakban, és ismerjük meg a kistermelők mézét is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bíró Péterrel, a Kisbíró Méhészet méhészével beszélgettünk, a méz és a méhek világnapjához kapcsolódva egyebek mellett a mögöttük lévő több mint 3 évtizedről, valamint az ágazati nehézségekről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Reggeli csevegő Berec Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.